Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, az első fejezet, harmadik versétől, a 14. terjedő szakaszból olvassuk, halljuk eképpen.
Áldozatban írunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki megáldott minket mennyi világban minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feszhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előleg is határozta, hogy fiai látogat minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, melyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánatra is. Kegyelme gazdagsága volt, amelyet kiáltatott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velük az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arra a mennyéről, hogy a Krisztusban tegyte foggal mindeneket. Azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Őben lettünk örököseivé is, mivel kezdek elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őben pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igényét, üdvösségetek evangéliumát és hívőt életetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szentlélekkel, örökségünk szavával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Hallottuk az igét, lélekben elcsöndesedve, imádkozzunk eképpen.
Uram Isten, most köszönjük, hogy lelkeltünk. Köszönjük, hogy ismertünk egyet. Köszönjük, hogy adtunk át hozzávaló előtt egészséget, barátokat, földi örököket. Olyan dolgokat, amelyeket nem voltak érünk tőled. Segíts, Urunk, hogy ne csak ezek után a múló örömök után majdnem hozzunk, hanem a maradalmunk nehéz világodnak lelki áldásai választjuk. Segíts, hogy benned maradhassunk, hogy gyermekei lehessünk, hogy magasztalhassuk kegyelmet, hogy örömünk teljes és maradatlan lehessen. Amen.
Amen. Énekeljük a 294. 294. dicséretünk első és második versét. Jézus vigasságunk. Közül egyesek ezt kérdezték egymástól. mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az Atyához. Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szólsz? Nem tudjuk, mit beszélsz. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok. A világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. És örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Szeretett testvérek, az Isten mennyei áldásai, az Isten gondviselő szeretete nagyon sok mindent adott nekünk. Az általános kegyelem világában nagyon sok mindennek örülhetünk. Egészségnek, munkának, ismeretszerzésnek, vagy éppen a sport, vagy a hobbi örömei, a sikerek. Az általános kegyelem világában mindezek a világ bármely pontján és bármely időben élt, bármilyen meggyőződésű ember része lehet. Az általános kegyelem örömében lehet örülni a házasságban, lehet örülni a gyermekeknek, lehet örvendezni az unokákra nézve, de ez nem kell kereszténynek lenni. Ezeket az örömöket az Isten mindenki számára kínálja, mindenki számára adni akarja. Annak is, aki soha nem hallott az Istenről, annak is, aki hallott, de nem veszi komolyan szavát, és annak is, aki Krisztus követővé lett. Az általános kegyelem világában szabad örvendeznünk a teremtett mindenség szépségeinek, szabad gyönyörködni a tulipánokban és az amaryliszben, amik az úrasztalán vannak. Szabad gyönyörködni az uzmarás napsütéses tájnak, és abban örvendezni. Örömöket szerezhet számunkra a kultúra bármely területe. Szabad örömmel látni a művészeteket. Ez bárkinek, bárhol él, fölkínáltatik. Jézus így fogalmazza meg, hogy az Isten felhozza napját jókra és gonoszokra. Esőt át ide is, meg oda is. Az általános kegyelem világában sok nagyszerű dolgokkal ajándékoz meg az Isten bennünket. És most emel örvendetes dolgok után a másik oldalról is szólnunk kell. Arról, hogy értékeink, köztük az örömeink is folyamatosan veszélyben vannak. Folyamatosan veszélyben vannak. Hiszen emlékezzünk csak, amikor Jézus úgymond az isteni gondviselésről tanít, a szakaszt úgy ismerjük, hogy elkezdtek beszélgetni hangosan körülött, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, miben ruházkodjunk, és Jézus akkor emlékezteti őket, hogy nézzétek a mező liliomait, az ég madarait, nem aggodalmaskodnak úgy, mint ti, és az Isten gondot visel róluk, hát mennyivel inkább akkor rólatok, teremtményeiről, emberekről. És ezek után folytatja, hogy de keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és a többi megadatik. Mi tudunk aggodalmaskodni, mert tudjuk, hogy a ruha, az öltözet, a munkahely, a fizetés, és nagyon sok minden veszélyben van. Másik helyen így mondja, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, gyűjtsetek a mennyben, mert amit a földön gyűjtesz, a moly megemészti, a tolvajok kiássák. Ha vas kulcskácsot szerelsz föl, lefeszítik. Értékeink veszélyben vannak. Veszélyben vannak történelmi értelemben is, hiszen hány és hány családot tettek tönkre, akik tisztességesen, szorgalmasan nemzedékről nemzedékre dolgoztak, és azután államosítás címszó alatt egy buta egyenlősdi elv alapján elvették tőle egyik napról a másikra. Veszélyben vannak földi értékeink, és így az azokhoz kapcsolódó örömeink is, mert az infláció lehet, hogy elviszi. Jó néhány templomépítés hiúsult meg így a múlt században, gyűjtött, nem is egy gyülekezet, és jött az első világháború. Aztán megint elkezdtek gyűjteni, és elvitte a 30-as évek világgazdasági válsága, mert elértéktelenedett az összegyűjtött pénz, és megint évtizedekre el kellett napolni egy templomépítés. Veszélyben vannak értékeink. De veszélyben vannak ezen értékeink és az ezekhez kapcsolódó örömeink azért is, mert néha megronthatják emberek. Veszélyben vannak azért is, mert lehet, hogy holnap már nem a beteg, nem az egészségnek örülhetek, hanem a betegség miatt lesz aggodalom a szívemben. Veszélyben vannak földi örömeink, mert lehet, hogy akit szerettünk és akivel élet évtizedek útján együtt örültünk, holnap elszólítatik közülünk. Mi lesz az örömeinkkel? Mi lesz az általános kegyelem világában nekünk ajándékozott örömeinkkel? Egy német regényíró az 1800-as évek közepe második fele táján többek között ezt írta: mindaz, ami örömet okoz az embernek, időhöz és körülményekhez van kötve. És ami ma még boldogít bennünket, holnap már elveszti szemünkben értékét. Az általános kegyelem világában kapott örömökkel kapcsolatosan Fontánnak teljesen igaza van. Igaza van, mert időhöz és körülményekhez kötöttek ezen örömeit. Igaza van, hogy ami még tegnap boldogított és örömet szerzett nekünk, lehet, hogy holnap ugyanaz a dolog már nem öröm nekünk. Na de akkor ennyi? Akkor csupán az marad, amit a prédikátor mond, hogy örvendez ifjú ifjúságod idején. Egyed örömmel kenyeredet, és igyad örömmel borodat, ezt adta neked az Isten. Aztán majd eljönnek a nem szeretem napok, és nincs tovább öröm. És most emlékezzünk arra, hogy az elmúlt 4 vasárnapon örömötök teljessé legyen főcímmel János evangéliumából Jézus szavait olvastuk újra és újra, és próbáltuk látni, tanulni, hogy van tanítványi öröm is. Van olyan öröm, ami csak a hívő ember öröme. Egyszer, egy korábbi vasárnapon említettem ezt a kifejezést is, hogy ez az eszkatológikus öröm, vagyis nem egyszerűen csak a földi mulandó világ dolgaihoz kötött öröm, vagyis nem csupán az az öröm, ami időhöz, körülményekhez van kötve, ahogy Fontán írja, hanem van ennél teljesebb öröm is. A tanítványi öröm. Ráadásul ez az öröm nem csupán erre a világra, és nem is csupán majd az eljövendőre vonatkozik, hanem egyszerre mind a kettőre. Egyik énekünk nagyon szépen így fogalmazza ezt meg: érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. A bibliai tanítás szerint nem igaz az, amiben néha a középkori egyház is belecsúszott, aztán bizonyos valláskritikák sikeresen túlhangsúlyozták a korábbi évtizedekben. Igen, hát a kereszténység azt tanítja, hogy ez a Sőr-alagvölgy, és itt szenvedjél, és itt haduralkodjanak a szentesített uralkodók, hatalman lévők, majd valamikor a bizonytalan jövőben lehet, hogy kárpótol az Isten titeket. A Szentírás nem ezt tanítja. Akkor sem, ha olykor néha magukat kereszténynek nevezők is már-már ezt hitték, és ezzel próbálták csupán vigasztalni magukat. Az írás sokkal árnyaltabban és sokkal többről beszél. Jézus használ itt egy nagyszerű képet, egy nagyszerű példát tanítványainak, amikor arról beszél, hogy nem soká kereszthalála jön, nem soká néhány napig nem fogják látni őt a tanítványok, de meg fogják látni utána. És tulajdonképpen már beszél arról is, hogy majd a mennybe menekeléről, majd elmegyek az atyához, és majd visszajövök. Jézus mindezekre próbálja fölkészíteni a tanítványait, vagyis, hogy lesz egy olyan idő hamarosan, amikor a világ örülni fog, megfeszítettük, vége a Jézus ügynek. Ti meg szomorkodni fogtok, mint hogy az emmausi tanítványok szomorúan, csalódottan ballagtak hazafele Jeruzsálembe. De a ti szomorúságotok örömre fog fordulni, amikor megláttok engem a föltámadott Urat. Készíti föl tanítványait Jézus. És mindezekhez használja azt a nagyszerű, sokak által átélt, de bizonyos értelemben mindenki számára ismert példát, a szülő asszony példáját. Mondja a tanítványainak, figyeljetek, amikor gyermeket vár, amikor eljön az órája, vagy eljönnek ezek az órák, amikor vajúdik, amikor már nagyon közel van a szülés, és maga a szülés folyamata is, akkor bizony olykor sírhor, olykor jajgat, fájdalma van, néha nagyon nehéz ez az idő. De amikor megszületett a gyermek, ahogy Jézus mondja, hogy ember született a világra, annak ez elfelejtette, hogy mennyit vajúdott, jajgatott örömében, hogy ember született. Volt értelme elszenvedni ezt a szomorúságot, ezt a vajúdást, ezt a gyötrelmet. Jézus azt mondja, valami hasonlót éltek át. Lehet, hogy a világ pillanatnyilag örül, akkor a tanítványi korban is, Jézus szenvedése halála miatt majd, és a tanítványok meg egy rövid ideig szomorkodnak. Lehet, hogy ma is néha a világ örül, nincs itt Jézus, hát lehet, hogy visszajön, ez nem biztos, a keresztények remélik, de nektek mégis örömötök lehet. Mi tehát az általános kegyelem világában kapott örömökön túl lévő öröm? Mi az, ami több annál? És mi az, ami más annál? Mert más dolgoktól függ. Az általános kegyelem világában kapott örömeinket is az Istentől kapjuk ajándékba, de ez bárkinek adja. Ez nem a keresztény hittől függ. A tanítványi öröm, a Krisztus tanítványának az öröme, az viszont kimondottan hitben kapott öröm. Csak a Krisztus hívő ember öröme, és nem is általában a vallásos ember öröme. És ma szeretnék emlékeztetni néhány mondat erejéig az előző négy vasárnapra, amikor próbáltuk kicsit nagyító alá venni az egyik, a másik, aztán a harmadik és a negyedik ilyen örömet, amiről Jézus a János evangéliumában beszél, és háromszor is elmondja, hogy mindezeket azért mondom, hogy örömötök teljessé legyen. Emlékezzünk Keresztelő János örömére tehát. Amikor Keresztelő Jánoshoz mennek a saját tanítványai, és mondják, hogy hát mester, akiről te bizonyságot tettél, az a názáreti. Mindenki hozzá megy. És Keresztelő János azt mondja, örülök. Jánosnál csökken a létszám, Jézusnál növekszik a létszám. De János komolyan értette és tudta, hogy nekem alátszállni, neki meg növekedni kell. Jézushoz mennek, nem én vagyok a messiás, mondja János, én csak útkészítő vagyok, én vagyok a vőlegény barátja, a ma nagyszerű képpel fogalmazva, aki azon fáradozott, hogy létrejöjjön a frígy, hogy a mennyasszony és a vőlegény találkozzon, én azon fáradozok, hogy a Krisztus, a vőlegény és az ő népe, a mennyasszony találkozzon, találkoznak, jönnek Jézushoz, hát örülök. Vagyis belesimulni az Isten üdv tervébe. Ez csak a keresztény hívő ember öröme. Ezt a világ nem érti, soha meg nem tapasztalja. Aztán a tanítvány öröme az engedelmesség öröme. Nem csak látni ezt, hogy az Istennek van terve, hanem örülni annak, hogy ebből valami rám is bízott az Isten. Hogy ebben én is valamit tehetek. Az engedelmesség, az Úrnak való engedelmesség öröme, amiről viszont azt mondtuk, azt olvastuk, ez volt Jézus öröme. Amit ő az Atyától látott, hallott, és amit rábízott, azt teljesítette ebben a világban. Harmadszor a tanítvány öröme, a folyamatosság öröme, ezt a szántó és az arató, a vető és az arató képében láttuk, ahogy megfogalmazza Jézus. Vagy ahogy Pál apostol megfogalmazza, én ültettem, Apollós öntözte, Apollós a következő generáció volt életkorilag is, Pálhoz képest. A növekedés meg Isten adja. Vagyis a folyamatosság öröme, hogy az isteni ütterv a szépen halad előre a történelemben, miközben itt a nemzedékek cserélődnek a történelem színpadán, és egy adott időben, egy adott helyen nekünk is van részünk, feladatunk, és örömünk abban, hogy látjuk, hogy az Isten munkálkodik. A folyamatosság öröme, amit másik helyen az írás így mond, hogy nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Az Úrban. A Krisztusban. Egyébként hiába való. Egyébként emberileg reménytelen. És negyedszer láttuk a múlt vasárnap, hogy a meghallgatott imádság öröme, és ez is csak a tanítvány öröme, mert nem arról beszél Jézus, hogy minden imádságot teljesít az Isten, és éppen azért, mert nagyon sokan nem Jézus szerint, ahogy a mi atyánkban tanított minket, hogy legyen meg a te akaratod, ahogyan Jézus példát adott, hogy atyám, a lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár, de mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Ez a Jézus nevében való imádság, ez csak a hívő emberi, és így az ütter szerint való imádság meghallgatása, beteljesülése csak a hívember öröme. Nos, négy területet is láttunk, amit én most már ezután csak gyűjtőszóval a tanítvány örömének nevezek. Ez nem az általános kegyelem világában kapott örömök, azt mindannyian kapjuk. Ez már a Krisztus tanítványának az öröme. És erről az örömről a ma olvasott bibliai szakaszunkban Jézus azt mondja, senki sem veheti el tőletek. Pedig van múlt. Infláció is van ma is. Pedig jönnek a rablók. Pedig ma is van betegség és halál. Nem csak Jézus korában. Mégis senki sem veheti el ezt az örömöt tőletek. Ez a tanítványi öröm legsajátosabb jellemzője. Az általános kegyelem világában, vagy a gondviselés világában kapott örömeink változók és mulandók. Arra igaz fantán megállapítás, hogy mindaz, ami örömet okoz az embernek, időhöz, körülményekhez van kötve. Erre igaz az ő megállapítása, hogy ami ma még boldogít bennünket, holnap már elveszíti szemünkben az értékét. De a tanítványi örömben nem igaz. És látszik, hogy Fontán ezt nem értette. Talán soha meg nem tapasztalta. Csak a földi összefüggésekben tudott gondolkozni. Biztos, hogy megkeresztelt ember volt, 1819-ben született. Formálisan bizonyára ő is magát kereszténynek tartotta, mint ahogy akkor elméletileg mindenki azt gondolta, hogy ő az, mert keresztvíz alá került. De aki csak ennyit tud mondani az örömről, az még nem érti igazán az igét, és nem sokat élt át belőle. Hogy van hát az, hogy senki sem veheti el ezt az örömöt tőletek? És akkor most emlékezünk az Efézusi levélből hallott bibliai szakaszra. Mert nagyon sokat segíthet megérteni, hogy mi az az öröm, amit nem vehetnek el, és miért nem vehetik el. Mi eldobhatjuk magunktól, de mások nem vehetik el. Először is. Jézus arról beszélt, és ugyanígy szólt Pál apostol az Efézusi levélben, hogy ti, mondja a követőinek, nem e világból valók vagytok. Mint ahogy én sem ebből a világból való vagyok, nem ti választottatok engem, én választottalak ki titeket. És ezt a hangsúlyt nagyon komolyan kell vennünk, mert különben labilis, saját hívő teljesítményünkre épülő hitünk lesz. Bár ez nagyon kegyesnek látszik, de egy kicsit megkérdőjelezhető az írás alapján. Én választottalak itt titeket, mondja Jézus, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. A megtérés az újjászületés által, vagyis a Szentlélek által, amit az Isten elvégez bennünk, az nem ebből a világból való. De mégis ebben a világban él a hívő ember. Ilyeneket olvastunk itt az előbb az Efézusi levélben. Ő benne, tehát Krisztusban, a szöveg összefüggés szerint, van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ez nem az időtől és a körülményektől függő örök. Azután Isten kijelentette magát, megismertette akaratát, akaratának titkát szó szerint, ő benne, a Krisztusban, a Krisztus követő számára. Ez megint nem a körülményektől függ, nem a múlttól és az inflációtól függő tartós vagy nem tartós öröm. Aztán elhatározta Isten, hogy fiává fogad minket a Krisztusban. Ha valóban Krisztus követőkké lettünk, akkor a mi fiúvá fogadtatásunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, ezek nem az időtől, a körülményektől függő dolgok és örömök, hanem az Isten kegyelmétől függ. Sőt, ő benne örököseivé lettünk, a Krisztusban örökösök lettünk, és itt már a jövendőről is szó van. Ezt viszont se a moly, se az infláció, se az államosítás, se a betegség, se a halál, semmi nem veheti el. Mint hogy a Krisztus szeretetétől semmi nem szakíthat el. Olvashatjuk egy másik helyen. Senki nem veheti el ezt az örömöt, a tanítványi örömöt, hiszen elhatározta, mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy fiaivá fogad minket. Vagyis a Krisztus követésünk alapja nem a mi hitünk, mint ahogy ezt némely magát szuperkegyesnek gondoló csoport hirdeti, hanem a mi hitünk az válasz arra, hogy az Isten elhatározta, hogy fiaivá fogad. Vagyis ő szeretett minket, és mi azért szeretjük őt. János apostolra gondolva. Elhatározta, hogy fiaivá fogad, örököseivé tesz. És aztán nagyszerűen fogalmaz az apostol, megáldott Isten bennünket, mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Olyan áldásokat kaptunk, amit több és más, mint az általános kegyelem világában kapott áldások és örömök. Amit mindenki kap, és a történelem bármely idejében kaphatott, de ezen örömök, amiket tanítványi örömnek neveztem összefoglalóan, ezeket a Krisztus követő ember kaphatja. És mert, emlékezzünk csak, ő benne van megváltásunk, bűneink bocsánata. Kijelentette, megismertette akaratának titkát, ő benne, vagyis a Krisztusban. Elhatározta, hogy fiává fogad bennünket a Krisztusban. Ő benne lettünk örököseivé. Az Efézusi levél bevezető szakaszában újra és újra arról van szó, hogy az egyháznak a Krisztus a fundamentuma, és nem a mi vallásos teljesítményünk. Ezért a pokol kapuk sem vehetnek rajta diadalmat. Ezért nem veheti el a tanítványi örömet. Senki. Sok minden mást elveszítünk. És sokszor szomorkodunk, de a hívő embernek kell, hogy legyen olyan öröme, amit senki és semmi nem vehet el, mert nem időhöz és körülményekhez kötött, hanem kimondottan Krisztushoz kötött. És így az Isten ajándéka számunkra. És mindezekből mi következik? Az Efézusi levélben háromszor megismétli Pál apostol, hogy mindezt, amit ő benne a Krisztusban az Isten eleve elhatározott és elvégzett és nekünk ajándékoz, mindezért mi dicsőségének magasztalására legyünk. Háromszor ismétli meg az előbb hallott rövid szakaszban Pál apostol. Dicsőségének magasztalására legyünk. Amit a jövő héten az úrasztalánál, a kérdésfeleletnél majd így hangzik, hogy minden kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek. És ígérjük, hogy az ő dicsőségének magasztalására élünk hálából. Szeretett testvérek, végezetül föl kell magunk számára tenni a kérdést, mert kétféle örömről volt szó. Az viselés az általános kegyelem világába tartozik, és bárki, mindenki kaphatja. Egészség, munka, ismeret, sport, hobbi, siker, házasság, gyermekek, unokák, természet, kultúra, művészet, és mindezek, és amit nem soroltam föl, de hasonlók öröme, a másik a tanítványi öröm, ami több és más. Az előzőek időtől és földi körülményektől függő, a tanítványi öröm alapja pedig Krisztus. Ezért mondhatta ki Jézus, hogy ezt az örömöt senki nem veheti el. Tegyük föl tehát a magunk számára a kérdést, melyik öröm határozza meg alapvetően az életünket. Mind a kettő benne kellene, hogy legyen. Az általános kegyelem világában kapott öröm is, azért legyünk hálásak, és merjünk örülni az ott kapott áldásoknak. De ha valóban azt gondoljuk magunkról, hogy mi Krisztus követő keresztény emberek vagyunk, és nem csak vallásosak, akkor a tanítványi örömnek is el kell tölteni a szívünket, sőt, az kell, hogy meghatározó legyen. Ezt cselekedni, és azt sem elhagyni, mondaná, vagy idézhetnénk Jézust egy más összefüggésből kölcsönözve a kifejezést. A tanítványi öröm az, ami meghatározza a Krisztus követő ember életét, és amit sem kell elhagyni, amit az általános kegyelem világában nekünk ajándékoz az Isten, hogy örüljünk, hogy éljünk vele. De melyik határozza meg az életünket? Melyik az, amelyik a több, az erősebb? A tanítványi öröm, vagy csak a mulandó, elvehető, változható, általános kegyelem világába tartozó öröm? Tulajdonképpen hitünknek ez egy nagy mércéje. De ige ismeretünknek is egy nagy mércéje. Ha csak a gondviselő jó Istenben hiszünk, akkor ugyan egyik oldalról örülünk, de rengeteg csalódásunk és rengeteg fájdalmunk lesz, és nem tapasztaltuk meg a Krisztus követő ember örömét. Melyik öröm határozza meg? Vizsgáljon meg tehát öröm értékrendemet, sorrendemet is. Mert nem csak a gondviselésnél hangozhat el, hogy keresétek először az Isten országát, igazságát, a többi pedig megadatik, hanem az örömünkkel kapcsolatosan is igaz ez. Keressük először és éljünk igazán a Krisztus követés örömében, a mennyei erőforrásokból táplálkozó örömben, és éljünk hálával, hálás szívvel, örömmel az általános kegyelem világában is nekünk adott mulandó örömökkel. De a sorrend nem mindegy. És hogyha egyre inkább meghatározó életünkben a tanítványi öröm, az el nem vehető öröm, akkor magasztaljam ezért igazán az Urat. A többiért is legyek hálás. De magasztaljam igazán az Urat a tanítványi örömért. És ez az öröm mozgósíthat szolgálatra. Csak ez az öröm tud hálássá tenni, hogy egész életemet az Úrnak szenteljem. Jézus arról beszélt, így most titeket is szomorúság fog el, de ismét megláthat majd titeket, örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el. Amen. Énekeljük a 425. dicséret. 425. dicséret első három versét. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved. tudjunk örvendezni üdvözítő tervednek, tudjunk örvendezni az irántad való engedelmességben, az engedelmesség cselekedeteiben, hogy tudjunk együtt örvendezni, bár különböző feladatokat és munkákat bízol rejánk a te országod építésében. És segíts, hogy valóban Jézus nevében, az ő lelkülete szerint kérjünk, imádkozzunk, hogy sok meghallgatott imádságnak örvendezhessünk. Segíts, Urunk, hogy több legyen az el nem vehető örömünk, mely örömnek az alapja Krisztus. Könyörgünk, mennyei atyánk, örömünkben is segíts helyesebb értékrendre minket. Könyörgünk személyes lelki megújulásunkért is, és kérünk, hogy gyülekezetünk örvendezőbb, engedelmesebb bizonyságtétele, hitelesebb bizonyságtétel legyen. És könyörgünk az egyházakért, hogy valóban a felülről jövő öröm sugározzon át életünkön, közösségeinken, egy gyakran reményt vesztett világ felé. Így kérünk a gyászolókért, betegekért, azokért, akik földi örömeik egy részét elveszítették, hogy ebből a mélységből téged keressenek, és kérünk, hogy mi is készek legyünk róla bizonyságot tenni. Könyörgünk népünkért, hogy ne csak az elvehető mulandó örömök után kapkodjon, és ezért gyakran sokat csalódva keseregjen, hanem örvendező keresztények által sokan elinduljanak a Krisztus követés útján, hogy sokan megtapasztalhassák a tanítványi öröm gazdagságát, áldását. Urunk Istenünk, odaszálljuk magunkat a Krisztus követésére. Tölts el bennünket.